Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Továbbra is fenntartják 0,8%-os éves GDP előrejelzésüket 2025-re az MBH bank elemzői, míg az éves átlagos inflációs várakozásuk 4,5%, mondta az Inforádiónak az MHB bank elemzési centrumának vezető elemzője. Árokszállási Zoltán Csipos Ildikó kérdezte.
Az idei évre 0,8%-os növekedést prognosztizálunk. Emögött a legfontosabb hajtóerő a háztartások fogyasztása lehet, ahogy már az év első felében ezt láttuk is. Viszont ami fogja vissza továbbra is a növekedést, az a beruházások alakulása. Termelési oldalról az ipar egyelőre még mindig nem talált magára, úgyhogy az idei évben nem számítunk egyelőre arra, hogy nagyon jelentős felhajtóerőt jelentene ez. Szolgáltatások oldalán viszont pozitív hozzárulásra számítunk a GDP-ben idén. Aztán a jövő évben már közel 3%-os lehet a gazdasági növekedés szerintünk. A fogyasztás mellé lassan felzárkózhatnak a beruházások, termelési oldalon pedig arra számítunk, hogy az ipari kapacitások képülésével és a német, illetve az európai konjunktúra javulása miatt a külpiacainknak az egyre jobb állapota következtében azért jövőre már az export is meglódulhat, és az ipari termelés is meglódulhat, és ezek így együttesen közel 3%-os növekedést biztosíthatnak Magyarország számára.
Mekkora átlagos inflációval kalkulálnak erre az évre?
Erre az évre 4,5%-os inflációt prognosztizálunk, a jövő évre pedig 3,9%-ot. Az idei évnek a jelentős része már ugye eltelt, és láttuk, hogy az év elején viszonylag magas számok voltak, azóta ezek lecsökkentek, és ami jó hír, hogy a maginfláció a legutóbbi adat szerint már 4% alá bukott. Ugyanakkor jövőre azért még jó pár olyan hónap lesz várhatóan az év második felében, amikor a 4%-os inflációs célsáv teteje felett lesznek az inflációs mutatók. Ugye jelenleg van egy árrésstopp érvényben, ami lefelé nyomja az inflációt, viszont ez véleményünk szerint nem tartható fenn a végtelenségig. Valamikor jövőre kivezetésre kerül, és emiatt jövőre azért lehetnek olyan hónapok az év második felében, amikor azért így 4% fölötti inflációs számokat látunk majd várhatóan.
Részben a felfelé mutató inflációs kockázatok miatt tartja 6,5%-on a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot most már egy éve, mikor várható számításaik szerint az első kamatcsökkentés lehet-e még idén, vagy pedig ezzel már nem lehet számolni.
Mi arra számítunk, hogy kamatcsökkentést majd csak jövőre fog tudni elindítani a Magyar Nemzeti Bank, és az idejében erre nem lesz lehetősége. Még akkor sem, hogyha egyébként a nemzetközi kamatkörnyezet mérséklődik, ugye a dollár kamatok azért lefelé indulnak el, és várhatóan az amerikai Fed is több csökkentést idén végre fog tudni hajtani. És ennek elsődleges oka tényleg az infláció, illetve az inflációs várakozások. Jelenleg ugye a forint eléggé erős, és jóval kevésbé volatilis, mint mondjuk tavaly vagy az idei év első egy-két hónapjában, és ez az inflációs várakozásoknak a csökkentése szempontjából egy nagyon kedvező folyamat, legalábbis az MNB szerint mindenképpen az lehet, és azt gondolom, hogy egy idő előtti kamat csökkentésre ezt az MNB nem igazán akarná veszélyeztetni, úgyhogy arra számítunk, hogy ahogy az inflációs várakozások csökkenésnek indulhatnak, és a forint egy relatíve erős pályán maradhat, úgy majd valamikor a jövő évben, és valószínűleg nem is az év első egy-két hónapjában, hanem valamivel később kerülhet csak sor majd az első kamatcsökkentésre, így jövő év végére 6%-os, 2027 végére pedig 5%-os alapkamattal számolunk.
A forint árfolyama miként alakulhat? Ugye az elmúlt napokban két éves csúcsra erősödött a forint árfolyama, de meddig tarthat ez a lendület?
Én azt gondolom, hogy a forint továbbra is erős maradhat. Tehát nem számítunk arra például, hogy a következő hetekben egy hirtelen fordulattal megint 400 fölé kerülne az euróf árfolyam kereszt, és ennek elsősorban az lesz lehet az oka. Ahogy amit mondtam, az MNB 6,5%-on tarthatja még legalább jó pár hónapig a jegybanki alapkamatot. Ugye eközben azt is látjuk a nemzetközi piacokon, hogy a dollárkamatok csökkennek és a dollár gyengül. Ez is segíti a forint árfolyamát, úgyhogy a következő hónapokban továbbra is egy relatíve erős forint az, amivel számolunk. Amikor a forint már egy picikét gyengülhet, aztán a jövő év közepe második fele, tartósan azért nem vagyunk benne biztosak, hogy a jelenlegi forint árfolyam az kedvező lenne a magyar gazdaság számára hosszabb távon.
Mi ennek az oka? Tehát, hogy mondjuk egy további forint erősödés, egy esetleges 370 körüli euró árfolyam már nem jó a magyar gazdaságnak?
Ez azért lenne már kedvezőtlen a magyar gazdaság számára, mert az exportőröknek már egy nagyon erős forint árfolyamot jelentene, tehát az exportjuk után kevesebb forintot kapnának, és persze nagyon sok költségelem euróban jelenik meg, de azért vannak költségelemek, amik forintban, és ugye azért Magyarországon az elmúlt években egy elég jelentős inflációs periódust tudhatunk magunk mögött, tehát a költségek jelentősen megemelkedtek, úgyhogy azt gondolom, hogy nem igazán lenne indokolt, hogy tartósan ezen a szinten legyenek az árfolyamok. Hosszabb távon arra számítunk, hogy a jelenleginél valamivel gyengébb forint árfolyam lesz a magyar gazdaságban, de a következő hetekben, hónapokban, még egyszer mondom, nem számítunk arra, hogy egy jelentős gyengülés legyen, mert az MNB magasan tartja a kamatokat, és a dollár gyengesége és a dollár kamatok fokozatos csökkenése is támogatja a magyar fizetőeszközt.
Árok Szálási Zoltánt, az MHB Bank elemzési centrumának vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Szabó Dániel, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat!
Emelkedést vártunk a mai nyitásra. Mi történik?
A budapesti értéktőzsdén ez meg is valósult, itt már egy enyhe 0,73%-os pluszban áll a budapesti értéktőzsde, ami 727 pont fölötti nyitást jelent, miközben egyébként Európában azért vegyes képet látunk, a német DAX ugyan emelkedésben van, de jóval kisebben, mint a budapesti tőzsde, nem éri el a 0,15%-ot az eddigi bővülés, még a francia CAC 40 közel 0,5%-os gyengüléssel kezdte a napot.
Blue chipek?
A magyar tőzsdén a blue chipek egyelőre jó formában kezdték a napot, mind a négy vezető részvény egyelőre pluszban kezdett, és várjuk a folytatást, hogy mennyire tart ki ez a jó lendület.
Forint piacán mi a helyzet?
A Fed tegnapi kamatcsökkentése alapvetően alapjaiban rázta meg a devizapiacokat. A forintnál egyelőre vegyes képet látunk, az euróhoz képest most egy minimális erősödésben van, 3,8965-nél jár az árfolyam, míg a dollárhoz képest egyelőre a nyitószint környékére jött vissza az árfolyam, de látunk már 33,15-ös visszagyengülést is. Az euró lehet a kulcs, amely egyelőre erősödik a dollárral szemben, de ma már láttunk egy komolyabb korrigálást is, amikor egészen 1,178-ig ment le az árfolyam, és innen jött most vissza 1,181-ig.
Köszönjük szépen! 10:30 újra ránézünk az árfolyamokra. Szabó Dániel, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csalók élnek vissza a kiberpajzs és egy élelmiszeráruházlánc nevével. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője az Inforádiónak elmondta, a kiberpajzs állítólagos biztonsági szolgálata nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek, és a bankszámláiknál látható gyanús tranzakcióra hivatkozva próbálják egy állítólagos technikai számlára utaltatni az ügyfelek pénzét.
Hogyha ebben az érintett fogyasztók aktívan közreműködnek, akkor a valóságban a csalóknak a számlájára utalják a pénzüket, akik utána természetesen ezzel kereket oldanak. Ez a kiberpajzzsal kapcsolatos csalási mintázat, a áruházlánc kapcsán pedig arról értesítik az ügyfeleket, például digitális üzenetben, majd telefonon, hogy nyertek ennek az élelmiszerláncnak a nyeremény játékán. Amikor megkeresik az ügyfeleket, akkor biztosítják őket, hogy ők nem fogják elkerni az azonosítóikat, csak le kell tölteni a nyeremény átutalásához, vagy a nyeremény megszerzéséhez egy linket, és hát ez valójában egy kém szoftver, amit letöltetnek vele, ez után pedig nem is kell elkérni a bizalmas banki azonosítókat, hiszen látják a billentyűzet mozgását, vagy látják az internetbank működését, és így meg tudják szerezni szintén az ügyfelek pénzét, innentől pedig szintén tovább utalják maguknak a áldozatoknak a megtakarításait.
Binder István hangsúlyozta, hogy a kiberpajzs nem működtet telefonos biztonsági szolgálatot.
Nincs olyan szolgálat, amelyik látná valamennyi ügyfélnek a számla mozgását, ez természetesen csak a saját bankunk láthatja.
Minden István arról is beszélt, hogy mit tegyen az az ügyfél, aki csalás áldozatává vált.
Abban az esetben, hogyha elutaltuk a pénzünket, vagy közreműködtünk ebben, haladéktalanul a jól ismert banki ügyfélszolgálati telefonszámot hívjuk föl, azonnal próbáljuk letiltani a kártyánkat, vagy függesszük fel a kártyánkat, és zároltassuk a számlánkat. Nagyon sok esetben ilyenkor a bankok meg tudják fogni legalább a pénznek egy részét. A másik teendő, hogy haladéktalanul tegyünk feljelentést, hiszen a rendőrség a ügyfelek által adott mozaik kockákból tudja összerakni a képet.
Így nagyon sok további csalás is megelőzhető, tette hozzá az MNB felügyeleti szóvivője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy lerövidült Budapesten az ingatlanok értékesítési ideje. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nőgyógyászati gyógyszerek kutatására a Richter Gedeon NRT, mondta el az Inforádiónak a vállalat vezérigazgatója. Orbán Gábor emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala idén 10 éve engedélyezte a Richter Gedeon gyógyszergyárban kifejlesztett molekulát, amelyet azóta a pszichiátriai betegségek kezelésére világszerte használnak. A pszichiátria azonban csak egy része a vállalat kutatási területeinek, hangsúlyozta Orbán Gábor. A riporter Déri Ágota.
Négy üzletágunk közül az egyik a neuropszichiátriai eredeti kutatás. Azt tudni kell, hogy a globális kereskedelmi hálózatunk nőgyógyászatra van specializálva. Tehát ilyen értelemben nekünk a neuropszichiátriában elsősorban a tevékenységek első fázisában, első szakaszában van szerepünk. Az összes többi lépésnél, és ide már a klinikai vizsgálatokat is ide kell sorolnom, partnerekre támaszkodva fogunk tudni a betegek felé elindulni. Tehát mind a kereskedelmi, mind a klinikai fejlesztési tevékenységben ez egy partneres konstrukció, viszont itt neuropszichiátriában a preklinikai felfedező és korai szakaszban nekünk van kulcs szerepünk. Továbbra is azt gondoljuk, hogy bár az egyik legkockázatosabb tevékenység, amiben annak idején belefogott a Richter, szerepe lesz a 2030-as években is ennek a tevékenységnek az üzleti modellünkben.
A nőgyógyászatban kutatnak újdonságok után?
Igen, ez egy új fejlemény, hiszen eddig az volt a jellemző, hogy a nőgyógyászati termékportfólió építése döntően külső projektek, meglévő termékek, törzskönyvezés előtt álló készítmények licencbevételével vagy akvizíciójával valósult meg, és ez most megváltozott azzal, hogy egyrészt ezek elfogytak, másrészt szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy a világon azokat a kulcs területeket, amik egyébként a női egészség szempontjából kritikus jelentőségek, nem kutatja komolyan senki. Komoly alatt értem azt, hogy olyan nem kutatja, aki képes lenne piaci bevezetésig vinni egy-egy molekulát. És ezek a területek az endometriózis, illetve a PCOS, valamint a meddőséghez kapcsolódó különböző problémák. Mi ezekkel elkezdtünk úgy foglalkozni, hogy egy belgiumi létesítmény, laboratórium és az ott dolgozó kutatók csak ezzel foglalkoznak.
Az, hogy egy kutatásból gyógyszer legyen, az egy nagyon hosszú, sok éves folyamat. Mik ennek a részei Dióhéjban, illetve akkor mi várható a nőgyógyászati kutatásokkal kapcsolatban?
Kezdődik ott, hogy meg kell találni és validálni kell azt a biológiai célpontot, amin a gyógyszermolekula hatni fog. Ha megvan ez a biológiai célpont, meg kell találni azt a gyógyszermolekulát, ami erre rá tud kötni, úgy, hogy az összes többire viszont nem köt rá, ezáltal a mellékhatás tulajdonságai kedvezőek tudnak lenni, és nem toxikus. És akkor ezt próbáljuk először laborban, petricsészében, állatban, és aztán így kerül klinikai kipróbálásra az anyag. Éveken keresztül zajlik sok száz, sőt sok ezer betegen, mielőtt összeáll, hát a kariprazin esetében egy 1,2 millió oldalas dosszié, és akkor az az, amit jóvá hagy jó esetben a gyógyszerhatóság.
Hogyan látják a vállalatnál, hogy lehet-e helye a mesterséges intelligenciának?
Az egyik legígéretesebb alkalmazási területe a mesterséges intelligenciának a gyógyszerkutatás. Itt gondolják azt nagyon sokan, hogy mind a ráfordított idő, mind a költség vonzata ennek jelentősen tud javulni a mesterséges intelligencia használatával, és valóban azzal, hogy a fehérjék modellezése megvalósul számítógépekben, ez egy nagyon ígéretes irány lehet elvileg. A gyakorlatban viszont nem látjuk még, hogy mesterséges intelligencia által javasolt vagy jelölt molekula a jóváhagyás kapujában állna. Az volt az ígéret, hogy idén már fogunk ilyet látni, egyelőre nem ez a helyzet. Az biztos, hogy a laboratóriumi tesztek egy jelentős részét ki tudja váltani a mesterséges intelligencia azzal, hogy azt mondja, ebből az 1000 molekulából ezt a 900-at ne is erőltesd, hanem a másik 100-at próbáld, és ez valóban egy nagyságrenddel meggyorsította, és olcsóbbá tette a folyamatot. Ez még nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia köpi a gyógyszerjelölteket egymás után.
Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Lerövidült Budapesten az ingatlanok értékesítési ideje. A fővárosban július és szeptember között átlagosan 62 nap alatt adtak el egy-egy lakást, ami 23 nappal kevesebb, mint egy éve, állapította meg az ingatlan.com elemzésében. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Balogh Lászlót, a portál vezető gazdasági elemzőjét.
Megnéztük, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban, tehát július óta a tulajdonosok által eladottnak jelölt ingatlan hirdetések esetében hány napra volt szükség a sikeres értékesítéshez, és ebből az derül ki, hogy Budapesten átlagosan 62 nap alatt keltek el a lakások, ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az eladó lakásokon belül a panel lakások viszik a prímet, amelyek 56 nap alatt találtak gazdára, ami nagyságrendileg megegyezik a 2024. július és szeptember időszaka közötti eladások értékesítési idejével, de nagyon fontos, hogy ebben szerepet játszik az is, hogy az év elején volt már egy keresleti hullám, ami kipucolta a piacon ragadt ingatlanok állományát a fővárosban és a megyei jogú városokban vármegyeszékhelyeken.
Ez az élénkülés, ez a gyorsulás, ez a lerövidült eladási határidő, ez az otthon start program hatása?
Egyértelműen annak köszönhető, hogy most az elmúlt hetekben és hónapokban megélénkült a kereslet. Szeptemberben gyakorlatilag dupla annyi érdeklődést mértünk az eladó lakásokra és házakra, mint az otthon start bejelentése előtti időszakban. Ez pedig gyorsabban teszi elérhetővé a tulajdonosok számára is, hogy eladják az ingatlanokat. Ez azt is jelenti egyben, hogy leginkább a társasházi lakások azok, amik igazán kapósak a nagyvárosokban és a fővárosban. Ennek pedig az a legfőbb oka, hogy az első lakásvásárlók tipikusan az ilyen ingatlanokat keresik, és a társasházi lakásokon belül is a panel lakások azok, amik a leggyorsabban gazdára találnak, de ez nem csak Budapestre igaz, hanem a kisebb városokra és a megyei jogú városokra is.
A fővárosi családi házak vagy más ingatlan típusok, tehát iker és sorházak esetében is lerövidült az értékesítési idő?
Valamelyes rövidült a családi házak, ikerházak és a sorházak értékesítési ideje, de azért az fontos elmondani, hogy ezekben az ingatlanoknak az esetében dupla annyi időre van szükség, mint egy társasházi lakásnál. Bár a kertes házak eladási ideje az előző év azonos időszakához képest 31 nappal csökkent, tehát közel egy hónappal hamarabb lehet eladni a kettes házakat is a fővárosban, de még így is 124 napra, vagyis több mint 4 hónapra van ahhoz szükség, hogy valaki egy kettes házat értékesítsen Budapesten. Ennek leginkább az az oka, hogy most már nincs is olyan kettes ház a fővárosban, amit 100 millió forintos értékhatár alatt meg lehet vásárolni, míg társasházi lakásokat még találunk akár 40-50 millió forintos ártartományban is.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Szabó Dániel, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Változott-e a hangulat a budapesti értéktőzsdén?
Egyelőre nem, igazi pozitív zöld napot láthatunk. Csütörtökön a BUX Index 100.196 ponton van, 850 ponttal a tegnapi záróérték fölött, és a blue chip-ek közül szinte mindegyik pluszban van. Az egyetlen kilógó a MOL, ami stagnál a tegnapi záróárhoz képest 2810 forintos árfolyamon. A Magyar Telekom 1877 ponton 0,11%-os pluszban áll, míg az abszolút nyertes eddig az OTP, ami 20.910 ponton áll 1,4%-kal a tegnapi záróár fölött, és a Richter 9.970 ponton van 1%-kal a tegnapi záráshoz képest.
Forint mozdult-e valamerre?
Egyelőre még egy minimális erősödésben van mind a dollárhoz, mind az euróhoz képest. A forint az euróhoz képest 389.8-nál áll, a zöld hasúhoz képest pedig 329.8 az árfolyam, mindkét fő devizával szemben 0,1%-os a plusz.
Köszönjük szépen, Szabó Dániel, te a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.